Halis Podcast. Hallgatni való az olvasójegy mellé.
Agatha Christie, Sir Arthur Conan Doyle csak néhány név a legnagyobbak közül. Bizonyára kitalálták, hogy mai témánk a bűnügyi irodalom. Ez a Halis Podcast, én Varga Tünde vagyok.
Én pedig Benke Dániel.
A krimi az a műfaj, amely mondhatjuk, hogy valóban soha nem megy ki a divatból, és egyértelmű, hogyha bűnügyi regényekről beszélünk, akkor a rendőrség, a rendőri munka nélkülözhetetlen része. Podcastunkba két olyan vendéget hívtunk, akiknek mindenképpen köze volt, vagy köze van a rendőrséghez. Elsőként Réti László krimiíróval beszélgetünk. Mikor és miért kezdett el írni?
Korábban ugye egy 20 évet töltöttem a rendőrség kötelékében, most már több mint 10 éve leszereltem. Körülbelül egy jó 20 évvel ezelőtt kezdtem el könyveket írni, de a 18-ig fog megjelenni. Krimik, thrillerek, kalandregények jellemzően.
Mit dolgozott a rendőrségnél? Akkor a krimi mondhatjuk, hogy teljesen adódott az életében.
Igen, ezért nem is írok mondjuk orvosi krimiket, mert ahhoz nem értek, tehát fogalmam nincsen, hogy működik egy kórház belülről, viszont azt tudom, hogy egy rendőrség meg egy nyomozás hogyan működik.
Napjainkban is nagy divatja van a bűnügyi irodalomnak, itt tudjuk, hogy a könyvtárban is az egyik legolvasottabb vagy a legkeresettebb irodalomhoz tartozik. Mennyire volt furcsa vagy nehéz bűnügyi regényt írni, úgy ön látta a valóságos oldalát is?
Mi volt az elsők története és könyve, amit megírt, és az hogyan született meg? Most itt arra gondolok, hogy elképzelem, ahogy rendőrként dolgozik, teszi a dolgát, és akkor egyszer csak este azt mondja, hogy na, akkor most történt egy olyan sztori, hogy ezt le kéne írni. Leírja, és akkor születik belőle egy történet, és azt gondolja, hogy hát ezt olvassák el mások is, vagy hogy képzeljük ezt el?
Nagyjából ez volt a történet, tehát szabadidőmben kezdtem el ezzel nyilván foglalkozni. Az érdekel, hogy le tud-e kötni egy olyan szerves történetnek a leírása, mint egy regény, hiszen azért az mondjuk nem egy-két hét alatt valósul meg, meg kell tervezni, el kell varni a szálakat, különböző csavarokat kell beletenni, és hát mondjuk nem utolsó sorban meg kell írni ezt a 4-5-600 oldalt.
Most csak azért kérdezem, mert újságíróként dolgozom, és megmondom őszintén, hogy amikor rendőrségi híreket olvasok, vagy akkor nagyon nehéz a vágási technikám, mert olyan nyelvhasználatot használnak, amit mi nem használunk a hétköznapi beszédben. Kell ez egy íráskészség, kell egy szókincs, stb. Stb. Ez gondolom önnél adott volt.
Igen, azért én még abban a generációban nőttem fel, hogy nekünk azért egyik fő szórakozás az olvasás volt. Tehát én kamaszkoromban is, gyerekkoromban is hetente jártam könyvtárba, 4-5 könyvvel is jellemzően ezeket el is olvastam. Tehát valami biztos, hogy ragad az emberre. Hát a rendőri szakzsargont azt én is ugye ki nem állhatom. Van, amit ugye nyilván nem mondhatnak más, hogy főleg, hogyha a sajtóval érintkeznek. Tehát ez egy könyvben teljesen máshogy néz ki. Itt azért azt el kell mondani, hogy mindig balanszírozni kell, hogy annyira azért szakzsargont használjon az ember, hogy érződjön egyfajta bennfentesség, de nem szabad eltolni magát a szöveget annyira, hogy ez a mindennapi élettől már idegen legyen. Tehát ezt azért ilyen szemmel kell mindig visszaolvasni, amikor az ember elkészül egy fejezettel.
Ha az ember egy bűnügyi regényt kinyit, akkor mindig olyan nyomozók vagy főszereplők jönnek velünk szembe, akik nagyon macsók, nagyon férfiasak. Mi egyszerű hétköznapi emberek vágyunk arra, hogy ilyen figurákat lássunk, vagy beleképzeljük magunkat az ő helyzetükbe?
Egyrészt igen, másrészt ugye én tartok krimiíró kurzusokat is a magyar felnőtt képzőn, és ott például kifejezetten az egyik előadásnak a témája, hogy milyen olyan archetikusok vannak, amiket egyébként alkalmazhatunk, mert ha alkalmazzuk, az olvasó fölismeri. Mondok egy példát, például a magánnyomozó. Ahogy ezt olvassa valaki ezt a szót, rögtön egy csomó minden előjön a tudatalattiából, hiszen már 1000 filmet látott magánnyomozókkal, sok könyvet olvasott. Egy csomó mindent innentől nem kell elmagyarázni az olvasónak. Tehát ezért használják az írók nagyon sokszor ezeket a sematikus archetikusokat. Amik egyébként működnek a gyakorlatban, el is várják az olvasókat, kell, hogy mondjam, de nyilván egy kicsit meg kell sózni, borsozni ezt a figurát, hogy egyedi legyen.
Ki Ki olvasta el az első könyvét, mielőtt kiadták?
Szerintem senki. Kettőt megírtam így a fióknak, mert tényleg az elején a szellemi tevékenység érdekelt, és amikor a másodiknak a vége felé jártam, akkor gondolkoztam el rajta, hogy egyáltalán legyen-e kiadó, akkor próbáltam meg. Hozzá kell tenni, hogy mondjuk az elmúlt 12 könyvemet a feleségem olvassa elő, és egyébként nagyon jó meglátásai vannak, a motivációkat hogyan dolgozzuk ki, hogyan ütköztessük a szereplőket. Filmeken is dolgozunk együtt, ott is gyakorlatilag kéz a kézben meghozunk.
Amikor ír ilyen krimiket, akkor nem hiányzik a gyakorlati rendőri munka, a nyomozói munka?
Az a baj, hogy az valószínűleg már a döntésem, hogy leszerelek, ez jóval korábban megérett, mint hogy én észrevettem, ugyanis másnap a leszerelésem után elautóztam a kapitányság előtt, és 100 méterekkel később jutott eszembe, hogy nem is néztem az épületre. A nyomozás egy nagyon jó munka volt, de én azért az utolsó 5-6 évemet azért már vezetőként töltöttem, és abban azért nagyon sok a bürokrácia, nagyon sok a papírmunka, nagyon sok az ellenőrzés, és az nem volt a színem csücske.
Azt se felejtsük el, hogy már jelent meg a Tollából történelmi krimi is, ugye Megölni Telekit című. Honnét jött az ötlet?
Nekem mind a 18 könyvben más-más stílusú, azt kell, hogy mondjam. Én nagyon kínosan ügyelek arra, hogy mindig más legyen. Tehát van, amely jövőben játszódik, történelmi ugye a múltban, a helyszíneket váltogatom, a nézőpontot egyes szám első személyben írok, vagy éppen 3-4 szálat mozgatok. Nem szeretem, hogyha elolvasok egy írótól 2-3 könyvet, és aztán kiismerem a sémáját. Úgyhogy ezt tudatosan kerülöm. A Teleki az pedig úgy került terítékre, hogy egy 8-9 évvel ezelőtt egy barátom megkeresett az, hogy csináljunk egy filmet Teleki pár utolsó napjairól. A forgatókönyv készült belőle, a forgatókönyv nagyon-nagyon nagy átdolgozásával készült el ez a regény, és hát ugye én is szembesültem vele, hogy ez egy nagyon nehéz műfaj, hiszen amikor egy történelmi személyiség is a háttérben mozog, akkor nem megkerülhető a még inkább alapos adatgyűjtés, mint egy egyéb regénynél, hiszen meg kell ismerni a korabeli Budapestet, meg kell ismerni mondjuk például a megszólításokat, a társadalmi érintkezés formáit, kinek ki volt, meg engedve, ki hova mehetett be. Én eléggé hát is vagyok arra, hogy ezeket a háttérkutatásokat elvégezzem, azért nem véletlenül 8 évig tartott, amíg ez a projekt regény formában is kijött.
Mit gondol, miben rejlik a krimik sikere? Miért szeretik az emberek? Nem a napjaink sikere, azt gondolom, hát gondoljunk Agatha Christie-re, vagy Sir Arthur Conan Doyle, tehát hogy ez egy évszázadokon, évtizedeken átívelő népszerűség. Miért szeretjük a krimiket?
Mert egy olyan világot mutat meg, ahol ha szerencsénk van, akkor mi nem veszünk részt benne. Mi sokszor azt mondtuk, hogy zsaruként mi az emberekkel általában életük legrosszabb napján találkozunk. Csoda, hogyha ebből egyébként épp adja, kikerül az ember, hogyha ezt évtizedekig csinálja. Az átlag ember a szerencsére nem kerül ilyen szituációba, tehát nem megy ki egy emberölés helyszínére, nem ás elő a föld alól holtesteket, nem kell elmenni a boncolásra, nem kell elmenni a lőgyakorlatokra, egy csomó olyan van, ami rejtve marad az emberek elől. Én azt mondom egyébként, hogy szerencséjükre, viszont az a kukkolási hajlam, ami az embert eredendően jellemzi, az itt is jelentkezik, hiszen egy olyan világba szeretne bepillantást, aminek nem részes.
Van kapcsolata az olvasóival?
Persze van, a honlapon is van, elérnek messengeren, elérnek e-mailben, találkozókat is szerveznek, tehát minden évben jó pár könyvtárba vagy kultúrházba eljutok éppen, hol szervezik meg, vagy kisebb presszókban, attól függ, hogy milyen közösség a szervező. A visszajelzések meg azt mondom, hogy nem nagyon kapok negatív visszajelzést. Hozzá kell tenni egyébként, hogy az emberek részt azért sokkal jobban moderálják magukat, mint online, amikor egy közösségi felületen gyakorlatilag felelősség nélkül lehet fecsögni. Hála Isten ezzel én nem nagyon rendesülök, nem nagyon tapasztalom.
Mik a jövőbeni tervek?
Általában nekem mindig ugyanaz a tervem, tehát idénre már meg vagyok, a 10 parancsolat 2.0 című könyv, az valószínűleg nyár elején fog kikerülni a boltokba. Ez egy koprodukciós könyv Herendi Gábor producerrel és Divinyi Réka forgatókönyvíróval közösen írtuk. Illetőleg hát most úgy néz ki, hogy a filmes munkák fognak egy kicsit túlsúlyba kerülni, tehát én legközelebb regényt valószínűleg valamikor talán jövő ilyen tájt fogok írni, hogy 2024-re is legyen egy megjelenés.
Réti László krimíróval beszélgettünk, és akkor most maradjunk Nagykanizsánál, a rendőrségnél és a könyveknél. Néhány évvel ezelőtt jelent meg egy kötet a nagykanizsai rendőrkapitányság történetéről. Ennek a kötetnek szerzője, társszerzője és ösztönzője volt Berke László, nagykanizsai rendőrkapitány. Ő a vendégünk. Mikor és hogyan született pontosan ez a könyv?
100 éves volt a rendőrség 2 évvel ezelőtt. Ennek az apropóján jött az ötlet, nem is igazán tőlem csupán annyi, hogy szerettünk volna volna valami maradandó az utókornak mi is alkotni. Az én titkárnőm nagyon szeret a régmúltban, családfában kutatni. Számomra is ez adta kvázi az ötletet, hogy próbáljunk meg összehozni egy olyan kötetet, egy olyan, először nem is könyv formátumra gondoltunk, csak egy történeti áttekintésre, ami felölelné Nagykanizsa rendőri múltját. Hogy is kezdődött a rendőrség Nagykanizsán, és kik voltak azok a közvetlen irányítók, vezetők, akik tervezték, szervezték és próbálták meg koordinálni a rendőri tevékenységet. És aztán gyűltek az anyagok. Rájöttünk arra, hogy annyi információ és annyi minden összejött, hogy talán érdemes lenne egy kötetben összerendezni. Az akkori főkapitány dr. Sipos Gyula vezérőr nagy úr felkarolta az ötletet, nagyon jónak tartotta, és összeraktuk.
Adódik a kérdés, de hogy kezdődött
Nagykanizsán?
A rendőrség már a középkorban is kvázi valamilyen szinten működött, ha nem is annak hívták. A későbbi társadalom fejlődés során kezdetben először a várkapitányok látták ezt a tisztet, akik lényegében megpróbáltak egyszer a honvédelme érdekében tenni és akarni, másodszorban pedig hát ők őrizték a közrendet, aztán később hajduk. Végezték ugyanezt a feladatot, aztán ahogy fejlődött a rendszer és szükségessé vált, és a társadalom oly mértékben fejlődött, akkor jött létre először is a rendőrség címszóval. Vidéken természetesen a csendőrök látták el hasonlóan ezt a munkát és ezt a feladatot, Nagykanizsán pedig a mindenkori rendőrkapitányok, akik először főtanácsosként, és később lett az elnevezése a rendőrkapitánynak, ami később kialakult.
Ki volt az első rendőrkapitány hivatalosan?
Akit igazán városi rendőrkapitánynak is neveztek már, Pintér Pálnak hívták, aki a kiegyezéskor megelőzően 1864 és 1865 között látta el ezt a feladaton. Ő egyébként városi tanácsos volt, és a főispán nevezte ki városi rendőrkapitánynak Nagykanizsára.
Ahogy végiglapozzuk a könyvet, és látjuk, hogy mennyi rendőrkapitány és mennyi ember dolgozott Nagykanizsán ebben a tisztségben. Milyen érzés volt a könyv utolsó oldalain mondjuk saját magával találkoznia?
Sokat gondolkodtunk rajta, hogy az éppen aktuálisan regnáló vezetőt célszerű-e betenni kvázi a könyvbe, de aztán a kolléganő meggyőzött, hogy ez így teljes és így lesz a jó. Én magam 39 éve dolgozom itt Nagykanizsán a rendőrkapitányságon. A könyvben szereplő kollégáim, illetve volt parancsnokaim közül tiszteltem és becsültem mindegyiküket. Jó pár vezetőt szolgáltam ez alatt a 39 év alatt. Hogy milyen érzés? Szerettem rendőr lenni. Hivatásnak tartom a rendőri munkát, és lehet, hogy ez talán túlzónak, nagyképűnek hangzik, de tényleg ezt a munkát szeretni és tisztelni kell. Mindig jó a közért, a közbiztonságért, a város lakosságáért tenni, és szerint is próbálom megirányítani kollégáim munkáját. Hálás, de egyben felelősségteljes feladat is, én úgy gondolom.
Miért lett rendőr?
Amikor én rendőr lettem, akkor a rendőri munka nem tartozott a társadalom legjobban megbecsült, legkiemelkedőbb foglalkozásai közé. Ha édesanyámat kéne idéznem, mindig azt mondta nekem, hogy ő rendes embert nevelt. Ezt értsék úgy, hogy akkor a rendőrség igazán nem azon a szinten dolgozott, mint ahogy hál' Istennek mostanában már megítélik a rendőri munkát, és elismerik azt, hogy szükség van a társadalomnak arra, hogy a közrend közbiztonság fenntartását egy bizonyos szervezet lássa el. Én fiatalon annak idején volt egy olyan szervezet, ami egy ilyen közösségépítő, hasonló, mint a cserkész, honvédelemmel, rendészettel foglalkoztunk. Annak volt a dr. Mező Ferenc gimnáziumban, ahova én is jártam középiskolába, egy rendészeti tagozata. Részt vettünk ennek a szervezetnek a munkájában, és talán ott éreztem először arra valamennyire elhivatottságot, hogy én ezt az életemben szeretném csinálni. Aztán ez egyre jobban megerősödött bennem. Középiskola elvégzését követően döntöttem úgy, hogy én szeretnék rendőr lenni. Rendőr nyomozó szerettem volna igazán lenni, üldözni a bűnt. Aztán bekerültem bekerültem a testületbe, közlekedés rendészethez járőrnek. Eltelt egy bizonyos idő, és én úgy gondoltam, hogy engem az egyenruha szeretete és az egyenruhás rendőr mi volt jobban vonz, és jobban ki tudok teljesedni talán ott, mint bűnügyi nyomozóként. Lett volna lehetőségem természetesen arra, hogy nyomozó lehessek. A főiskolát is bűnügyi szakon végeztem, de aztán az élet úgy hozta, hogy az egyenruhás szolgálat maradt, ugye a közrend, közlekedés rendészet, ahol vezető voltam mind a két részen, és hát kvázi maradtam egyenruhás rendőr.
Pályája kezdetéhez képest mondta, hogy mennyit változott a rendőrség, hát minden sokat változott, de ugye a rendőrség is. Mennyire befolyásolja a rendőri munka megítélését ez a rengeteg krimi megsorozat, ami 20 éve elönt bennünket, ami egy másfajta világot mutat meg az embernek, a nem biztos, hogy a valóság azért nem véletlenül film. Mennyire érzékelik azt, hogy ez változtat a rendőr munkájának a megítélését?
Úgy gondolom, hogy a különböző rólunk megjelenő filmek, és amik bemutatják valamilyen szinten a rendőri munkát, a rendőrök fizikailag végzett tevékenységét, azok mindig segítik a megismerést, és segítik azt, hogy a lakosság is belelásson ebbe a félig egy picit még mindig misztifikált világba, mert a külső szemlélő nem igazán tudja és érzi, és ha visszacsatolok a filmek világára, ahol a DNS azonosítás 10 másodperc alatt megtörténik például, és az elkövető 50 perc alatt szövevényes bűnügyből már felderítésre kerül, ennél a mi munkánk sokkal aprólékosabb, sokkal időigényesebb és sokkal nehezebb természetesen. Nem is mindig annyira vadregényes és annyira élménydús, mint amennyire a filmekből ez kiderül. Szerencsére annyi emberüléses ügyel sem kell dolgozni, mint ami a filmekben, és olyan szövevényes szervezett bűnözői csoportok sincsenek, hál' Istennek, sem a környékünkön, sem talán az országban, mint amiket a filmekben látunk, de ennek ellenére én úgy érzem, hogy a rendőrök, a rendőri munka megítélése az egyre kedvezőbb és egyre pozitívabb a lakosság szempontjából és a lakosság megítéléséből.
Én úgy tudom önről, hogy nagyon szeret olvasni. Milyen típusú könyveket?
Hát gyermekkoromban a Dumas-regényektől kezdve a Tüskevártól az Egri csillagok, hogy gyerekkorról beszéljünk, minden. A Rejtő Jenő könyvek sem maradhattak ki természetesen az életünkből, és az összes krimi regény, különböző bűnügyi jellegű regények, amik igazán lekötötték a figyelmet. Manapság meg jobban szeretem a történelmi jellegű és magyar történelemmel összefüggő könyveket olvasni. Sajnos egyre kevesebb idő jut a könyvolvasásra. A szabadság előtt összegyűjtök egy 4-5 könyvet, és amikor elmegyek szabadságra, akkor van időm és energiám olvasni. Én még mindig szeretem a papírt fogni és lapozgatni. Nekem az sokkal nagyobb élmény.
És ugye a könyvtárban a könyv kölcsönözhető, megnézhető.
A város lakossága is. Jöjjön be a könyvtárba és olvass el.
Ezt a könyvet, és természetesen más bűnügyi irodalmat is, bár azt nem kell népszerűsíteni, mert ahogy Dani mondta, a krimi az egyik legtöbbet kölcsönzött műfaj a könyvtárban is. Köszönjük, hogy most is velünk tartottak. Ez volt a Halis Podcast. Búcsúzik Varga Tünde.
És Benke Dániel.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.